Köszönöm szépen, elnök asszony!
Kedves kollégák, illetve szépen sorjázó leendő kollégák, nekik még ugye az előbbi téma közelebb áll, mert még végezni kell ahhoz, hogy majd továbbképzésbe is kerüljenek, reméljük így lesz. Nagy kihívás volt, amikor Márkus professzor úr fölkért arra, hogy írjunk egy cikket ebbe a kiadványba a továbbképzés múltjáról, ez sikerült egy szép hosszú anyagot összeállítani, és aztán utána derült ki, hogy erről tartsunk egy előadást is. Hát én nem szeretném azt a 15 oldalas cikket elmondani, el lehet olvasni, inkább néhány ehhez kapcsolódó felvetéssel közelíteném meg magának a továbbképzésnek a kérdését. Első talán az, hogy ha tervezünk egy képzést, egy továbbképzést, akkor mi az, amit figyelembe kell venni? Hát én elsőként most figyelembe vettem azt, hogy késő este fogunk itt ülni, ez egy kis nyaktorna lesz mindenkinek, hogy megnézze az összes feliratot, nem árt ez ilyen kis mozgatás így késő este felé. Természetesen ezeket a kérdéseket meg is fogjuk mindjárt tárgyalni, körül fogjuk járni, hogy milyen szempontok szerint álljunk a feladathoz. Ugye első kérdés, hogy kinek tervezzük magát azt a továbbképzést. Ez nagyon fontos, mert hát ugye ezek már speciális szakterület függő kérdések, nem egy általános alapképzésről van szó. Én azt mondom, hogy ugye nálunk a geó jellegéből adódóan elsősorban a már működő mérnököknek, a végzett mérnököknek kell gondoskodnunk a továbbképzési lehetőségéről, ami ugye sok szempont miatt lehet fontos. A technológiai váltások, erről Busz Istvánról éppen előbb beszélt, hogy egyes területeken ez milyen sűrűn következik be, eszközök váltása szintén, ott is meg már más előadásokban is elhangzott, ugye ezt mindig célszerű követni, és erre a fölkészíteni a szakma gyakorlatában dolgozókat. Nyilvánvaló, hogy lehet szélesíteni is ezt a kört, és azt mondani, hogy szakembereknek, ma hivatalosan a továbbképzésnek a törvényi megnevezése az, hogy szakirányú továbbképzés. Régen ugye szakmérnöki képzésnek neveztük. Nos, ez a szakirányú fogalmat is ugye lehet értelmezni. Alapgondolatában, ha valaki jól olvassa a rendeleteket, az szólna, hogy az adott szakon végzetteknek továbbképzés. Mi a GEO-ban már nagyon régen nem ezt valljuk, hanem azt mondjuk, hogy a szakmánkhoz, vagy tágabb környezetből ide kapcsolódóaknak egy szakirányban való továbbképzése. Tehát erre nagyon jó példa a térinformatikai képzésünk, amit régészektől kezdve vizesmérnökökön át rengetegen elvégeztek már, tehát őnekik nem a földmérő szakma továbbképzéséről volt szó, hanem akarják alkalmazni a térinformatikát a saját szakmájukban. Tehát nekik az a szakirány. És természetesen lehet olyan képzéseket is szervezni, amit általában érdeklődőknek lehet szánni. Talán az idősebbek nyilván ismerik, erre szolgált régen a TIS szervezet, amikor általános továbbképzéseket szerveztek. Hát ez ugye most már nem annyira működő, de hát ebbe bármelyik oktatási intézmény megtalálhatja maga helyét, hogy ilyen továbbképzéseket szélesebb körnek szervezzen meg. Következő kérdés ugye az volt, hogy milyen témában szervezzük meg ezt a továbbképzést. Most ez egyrészt lehet egy indítatás a kutató, az oktató részéről. Nyilvánvaló, hogy azt mondjuk, hogy mi valamelyik témát már nagyon jól ismerjük. Elnézést Gyuri Tolgya, Busi tanár úr nagyon jól ismeri, éppen előbb mutatta be a GNSS témát, akkor mondhatja azt, hogy ő ennek a műhold geodéziának a képzését fogja megszervezni. Igen, tehát azért ilyenkor mindig arra is kell gondolni, hogy lesz-e piaca ennek a képzésnek, lesz-e rá érdeklődő. Nyilvánvaló, hogy a kettőt valahol szinkronba kell hozni. Tehát az első kettő, amikor a kutatás rendeli meg, vagy az oktatás maga találja ki, nem teljesen tökéletes, bár a középsőben még azért higgyünk, hogy talán jól követjük a szakmai igényeket, de valójában ténylegesen a szakmai igényeket kell mindig feltárni, tehát mondhatom azt is, hogy ez a mai, illetve ez a háromnapos rendezvény pont arra szolgál, hogy itt vannak a gyakorló szakemberek, ők is elmondják, hogy mire van szükségük, mi is elmondjuk, hogy mit tudunk nyújtani, és ezekből nagyon jó témák kerekedhetnek ki. Nyilván minden szakmában meg lehet nézni, hogy milyen fontosabb szakmai kérdések adódnak, mindig változik a jogi környezet, utóbbi időben kicsit sűrűbben talán, ugye, amit érdemes bevonni a képzésbe. Szakmai ismeretek naponta változnak minden szakterületen, és hát általában kiszoktuk hagyni a szakmamenti kérdéseket. Nagyon sok olyan szakterület van, ahol nagyon fontos, például itt említem a munkavédelem oktatása, ez maradhatunk itt helyben is, mert mondjuk mérnök geodéziával foglalkozók elég veszélyes körülmények között tudnak dolgozni, és nem árt arra is valamilyen fontos módon felkészíteni a mérnököket. Megvan a célközösségünk, akkor jön ugye, hogy meg kell találni azokat a témákat, amelyek valóban újszerűek, amelyek őket lekötik, amelyekre igényük van, illetve jól megválasztott témák esetén fölkelthetjük az igényt erre a továbbképzési formára. Csak gyorsan soroltam föl itt 4 résztémát, amiben érdemes egy-egy szakmánál a továbbképzésre gondolni, de összefoglalva azt mondanám, hogy technológiai ismereteket kell oktatni, aminek majd része lesz a jog és az egyéb kérdés is. Ehhez kezdünk közeledni a legkritikusabb kérdésekhez. Milyen módszerrel oktassunk? Nagyon sokáig, kicsit misztifikáltan talán, az önképzést helyezték előtérbe, mondván azt, hogy egy mérnöknek, egy értelmiséginek természetes igénye az önképzés. Ez nem is akarom elvitatni, tehát vannak olyan kérdések, vannak olyan feladatok, maradjunk abban, mint elhangzott, ugye egy új műszer megjelenik, aki a régieket már kezelte, nyilvánvaló előveszi az új műszernek a kézikönyvét, viszonylag gyorsan meg tudja tanulni, és tudja majd alkalmazni. Hát nem csak mindig ilyen kisebb feladatok vannak, vannak ennél jóval bonyolultabbak is, és akkor azért fölmerül az, hogy az önképzésre hagyatkozó, az ténylegesen megtalálja-e azt az irodalmat, megtalálja-e azt a fontosabb anyagokat, pontokat, amiben ő szeretne valamilyen formában előre haladni, és hát azért legyünk őszinték, egy munka után elkezdeni önképzésben tanulni valamit ide vezethet, hogy sajnos el fog fáradni az illető, és akkor nem lesz olyan hatékony. Hát sokáig a képzésekben a kontaktórás képzés, időnként nevezték face-to-face oktatásnak is, ugye szemtől szembe oktatás, ez volt a misztifikáltan szintén kiemelt terület. Ez, én most továbbképzésről beszélek, tehát hogy még mielőtt ebben vitában bocsátkoznánk, alapképzésben és főleg műszaki alapképzésben nem is mernék másra szavazni, mert vannak más módszerek is, de mondjuk egy műszer oktatását műszer nélkül odállni a műszer mellé, annélkül nem lehet végrehajtani, lehetnek bármilyen más módszerek, írhatunk róla, ha egyszer nem tudja megfogni valaki azt a műszert, akkor abból sosem lesz igazi jó műszerkezelés. Tehát jó, megvan a helye ennek az oktatási formának, és továbbképzésben azonban nagyon sok probléma marad a kontaktórás képzésből. Ugye hagyományos levelezőképzést mindenki hallotta ezt. Igazából azt föl kellett mérnünk már nagyon régóta, hogy a továbbképzésre vállalkozók nem tudják otthagyni a munkahelyüket, mert ma már nem támogatják anyagilag sem, nem, hogy még munkaidő kedvezménye, hogy valaki továbbképzésre járjon. Régen ez könnyű volt, mert a hagyományos vállalati rendben ezt másként képezték le. Ma szigorú gazdasági szabályok alapján adott, hogy kinek hány órát, hány kilométer mérést, egyebet kell teljesítenie, és ezt a munkaidőbe végre kell hajtania. Tehát ő nem tud eljárni hetente kétszer csütörtök pénteken továbbképzésre, mert neki termelnie kell nyilvánvaló. Hát így jutottunk el már nagyon régen, 94-96 körül kezdődően foglalkoztunk a távoktatás módszertanával. Még nagyon régen a legelső pályázatunk az valahol a megnyitón szóba is került. Márkus tanár említette az Olló projektet, ez a földhivatalok számára készülő továbbképzés volt tulajdonképpen, és akkor ő hozva korábbi tanulmányaiból, ismereteiből tartottunk továbbképzéseket, vagy hallgattunk pontosabban továbbképzéseket ebben a távoktatás módszertanában, majd hozzájutottunk egy távoktatási kurzus teljes tananyagához, kicsit nehézség volt, hogy angol nyelven, de végül is sikerült azzal is megbirkózni, és akkor kezdtünk el foglalkozni mélyebben is ezzel az egész kérdéssel. Végigmentünk ennek a teljes folyamatán, a papír alapú tananyagok fejlesztésén, majd utána a CD-n való terjesztés felé is léptünk. Ma már nyilvánvaló az internetes támogatásnál tartunk, hát ez természetes az idősem. Mi a lényege a távoktatásnak? Senki ne higgye, hogy itt a távolságról van szó igazából, amikor távoktatásról beszélünk, hanem egy egészen más szemléletű módszertani kérdésről. Tehát arról beszélünk, amikor a tanuló és a diák nem tartózkodik egy helyen, egy teremben, vagy akár csak egy épületben is, és mégis át kell adni számára az ismereteket. Ehhez mi szükséges? Hát először is kell egy olyan tananyag, amelyiket majdnem visszatérhetünk az előző ábrához, egyedül tanulva kell elsajátítani, de úgy kell megírni a tananyagot, hogy ne aludjon el lehetőleg közben az illető, hanem tényleg valahogy lekösse őt. Van néhány ilyen jegyzet könyvtárunkban megtekinthető, nagyon szép példák vannak benne, nagyon szemléletes, és jól mutatja azt, hogy lehet más hangon, más stílusban írni ilyen jegyzeteket. Körülbelül 10 évvel ezelőtt hallgattunk egy előadást egy távoktatásos témánál. Egy pesti főiskolában mondta azt az ottani kolléganő, hogy távoktatásban is oktatnak témát, meg megvan a normál oktatási, mindenki csak a távoktatási jegyzetét veszi meg, függetlenül melyikre jár, mert annyival jobb stílusú az a tananyag. Tehát ez kell hozzá. Nyilvánvaló témától függő, hát én most műszaki témákról beszélek elsődlegesen, nagyon jó példatárak szükségesek, amelyeken keresztül a távtanuló tudja gyakorolni az addig olvasottakat. Természetesen ezek olyan példatárak, ahol kidolgozott mintapéldák vannak, saját maguk által megoldható példák vannak, ehhez megvannak a mintaadatbázisok, amivel a feladatokat meg tudja oldani, és hát természetszerű, valahol ebbe a blogba lehet betenni, úgynevezett önellenőrző kérdések halmazával szoktuk bombázni a hallgatókat. Nagyon egyszerű, elolvasom, megpróbál válaszolni, ott van mellette, hogy melyik oldalon van a jegyzetében a válasz. Tehát ez még nem a vizsga, az majd később következik. Na most mindez, hogy működjön, rendkívül sarkalatos kérdés, hogy hogyan tudjuk támogatni ezt a tanulást, távtanulást, hogyan tudjuk kiszolgálni őket, hogyan tudunk vele kapcsolatot tartani. Buzsis tanárról előbb már célzott, ő az EGO, ugye, amit hát a mostani hallgatók ismernek, ezek a nappali tagozatos hallgatóknak inkább a nyilvántartó programja, ennek egy másik változata a VGO rendszer, a Virtuál GEO-nak a rövidítéséből. Ez valóban már a távoktatást támogató rendszer, ahol mindezeket valamilyen formában már elérik a hallgatók, és ez alapján tudnak lépni. És hát akkor tulajdonképpen a cél, amiért kidolgoztuk ezt, többféle megközelítésben, a minden felsőoktatási intézménynek ugye erkölcsi kötelessége azon kívül, hogy valamennyire tán törvényi is, a mérnök továbbképzés szervezése, ezt mi 1972-re datáljuk, hogy elkezdődött a GEO-ban, akkor vált a GEO főiskolává, és kötelessége volt az előző 10 évben végzett felsőfokú földmérési technikusokat továbbképezni rövid idő alatt ahhoz, hogy megszerezhessék a mérnöki oklevele. Tehát ez volt az őse igazából a továbbképzésünknek. Aztán indultak el ezek a speciálisabb képzések. A könyvben felsoroltuk, hogy milyen jellegűek voltak. Én most csak a ma működő képzéseinket mutatom itt ezen a fólián. Tehát tulajdonképpen ezzel az 5 témakörrel próbáljuk lefedni a nálunk végzettek, vagy a mi témakörünk után érdeklődők számára a szakmai továbbképzést. Hát igazából itt az első 2 szakra tudom azt mondani, hogy ezek viszonylag régebben kezdve és folyamatosan működtetve jelenleg is működnek. A többi az részben az igényfelkeltés céljára készült, illetve majd megelőzni valahol a jövő igényeit. Egy speciális témakört is fölvetnék, mert ezen ismeretek alapján vágtunk bele a kamarai továbbképzési rendszer támogatásába. A gyakorló szakemberek ugye tervezői jogosultságot kaphatnak a mérnöki kamarában, és ott most már egyre több helyen továbbképzési kötelezettség elé állítják őket. Ha valaki megszerzett egy jogosultságot, 5 évente kötelezően tovább kell képeznie magát, vannak különböző részei ennek. Egyik része ennek az úgynevezett kötelező továbbképzési forma, amiben általános jogi ismeretekből kell egy továbbképzésen részt venni, illetve szakmai ismeretekből. Ezek ilyen 6-10 órás tanfolyamok, és mi megint azt mondtuk, amikor belevágtunk a témába, 6-10 óra az azt jelenti egy átlag szakember számára, mert nem minden faluban van ilyen lehetőség, nem minden helyen, hogy akkor bizony buszra, vonatra kell szállni, vagy kocsival elmenni, elutazik, meghallgatja, hazamegy, egy komplett napja biztos, hogy elment erre a feladatra, ami vállalkozástól meg munkahelytől függően x forint kiesést fog neki jelenteni, vagy éppen a munkáltatójának jelent ennyi kiesést. Hát akkor természetesen nézzük meg ezt a távoktatásos módszert, hogyan lehet alkalmazni, és akkor találtuk ki tulajdonképpen ezt az oktató-teszt fogalmat, aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy megvan adva a tananyag, mit kötelező oktatni, ezek többnyire jogszabályi hátteret jelentenek, ezt pakoljuk ki egy rendszeren, bárki hozzáférhet, aki bejelentkezett a vizsgára, elolvashatja. Ha az illető azt mondta, hogy ő ezt viszonylag gyorsan át tudta nézni, bejelentkezik vizsgára, sokan vannak olyanok is, például szakértők, akik éjjel-nappal a szabványokat és jogszabályokat használják, nyilván nem kell olyan mélységig átolvasni, mert tudják, alkalmazzák naponta, ők gyorsabban lépnek tovább. Kaptak 2 hetet arra, hogy ezt átnézzék, és utána bejelentkezhetnek, vagy bármikor közben a vizsgára. És tulajdonképpen itt kezdődik az oktatóteszt lényege. 60 kérdéses tesztet kell kitölteni mindenkinek, bármelyik témakörrel foglalkozik, nyilván más-más tesztanyaggal. Mi 80%-ra állítottuk be a kötelező szintet, annyit kell pozitívan teljesíteni. És ezt a 80%-ot 48 óra alatt kérjük számon. Ez azért van, mert dolgozók, már ezt többször hangsúlyoztam, munkaidő után elkezdi a tesztet, 20 kérdés után elfárad. Hát nincs értelme hibázni és mindent elrontani, kapcsolja ki, másnap újra be fog lépni, folytatja ott, ahol abba hagyta. Néha mondtam azt is, olyan kisebb körben, elfogyott a sörre, le kellett menni még egy üvegért, kikapcsolja és újra kezdi. Hát ez is egy lehetőség természetesen. Mi történik akkor, hogyha rosszul választotta meg a 3 lehetséges válaszból a megfelelőt? Na most ez oktatóteszt. Semmi nem fog megbukni. 1900-an vizsgáztak le az elmúlt közel 2 évben ebben a rendszerben, egyetlen egy bukás nem volt még. Ugyanis, ha nem jó a válasza, akkor megjelenik a képernyőn egy 1,5 oldalas részlete annak a tananyagnak, amiből vizsgázik, átolvassa, hát nincs aláhúzva, vagy hol van a válasz, végig kell olvasni ezt, és visszatér ugyanarra a kérdésre, és megpróbálja helyesen megválaszolni. És itt jön akkor a magyarázat, hogy oktató tesz. Az volt a cél, hogy ezt a 60 kérdést jól tudja. Kénytelen volt, mert átolvasta. Ha egyszer tévedett, egyszer, ha kétszer tévedett, kétszer. És mondtam, ez most már közelít a 2000-hez a vizsgázóink száma. Nagyon jó véleményeket kaptunk. Évente frissítjük a tananyagot, és változtattunk rajta, és még annyit kell ugye tudni erről, hogy ismerik a hallgatóink az EGEON az ilyen jellegű teszteket, tehát amikor másodszor fölteszi neki a kérdést, akkor nem lehet úgy menni, hogy eddig az átválaszoltam, rossz volt, most a B-vel kísérletezem, mert rotálja a rendszer a kérdéseket is, meg a válaszokat is. Köszönöm a figyelmet!